Kedves hallgatóim, számos más teendője mellett 11. Pius pápa különös gonddal és alapossággal gyakorolta az egyház legfőbb pásztorának és tanítójának tisztét. Ezt igazolja, hogy az uralkodása alatt közreadott több mint 200 körlevelének jelentős része a tanítás, a hitélet, a keresztény erkölcsiség témáit vette vizsgálat alá. Tette mindezt annak a meggyőződésének a szellemében, amelyről már programadó Ubi Arcano kezdetű körlevelében is beszélt, amelyben az egyház teljes belső megújulásának szükségességét fogalmazta meg, azt, hogy célja egy új keresztény civilizáció megteremtése, amely nem képzelhető el a tanítás, a lelki élet, az erkölcsi értékrend megerősítése nélkül. Ennek a célkitűzésnek megfelelően a belső egyházi élet alakításának igényével adta közre már 1925-ben Quas Primas kezdetű körlevelét, amely Krisztus királyságáról elmélkedve nem pusztán egy új ünnep bevezetéséről rendelkezett, hanem arról az isteni uralomról elmélkedett, amely alatt az egyház és a világ megújítása egyedül elképzelhető. Mert való igaz ugyan, hogy magában a világban számos hatalom regnál, ám az egyetlen valódi hatalom és uralom Istennél van, az egyháznak tehát ezt a hatalmat kell szolgálnia, el kell fogadnia és fogadtatnia, ahogy ő mondja, az egyháznak a világi hatalomtól való teljes szabadságát és függetlenségét isteni küldetése gyakorlása során. Ennek az egyház, a hívő emberek ilyen a magatartásának vannak támaszai, segítő eszközei magában a mindennapok vallási életében. Ennek megfelelően szánt a Szent Atya külön körlevelet a Szent Szív tiszteletének, a szűzanya kultusza megerősítésének, a lelki gyakorlatoknak a lelki életben játszott szerepének, a rózsafüzér és vele az imádságos élet gyümölcseinek, a papi rend szentségi természetéből fakadó kegyelmeknek és feladatoknak a megvilágítására. Szilárd meggyőződése volt, hogy a vallási élet megújítása biztos és hiteles erkölcsi alapvetést, az erkölcsi következetesség hívő életet kíván, hiszen az egyház és a hívő ember csak így képes függetleníteni magát a külvilág felől érkező kárhozatos hatásoktól. A keresztény erkölcsnek olyan vonatkozási alappá kell válnia, amely még az élet legújabb elemeivel, szituációival, a korszak gyorsan bővülő kulturális és technikai lehetőségeivel összefüggésben is biztos eligazítást képes adni. Jó példa volt erre a modern kultúra és technika vívmányai iránt érdeklődő Szent Atya számára az 1930-as évekre kibontakozó filmkultusz és filmkultúra világa. Vigilanti Cura kezdő szavakkal külön körlevelet adott ki a filmvásznon megjelenő erkölcsi kérdések magabiztos keresztény megítélése tekintetében, elemezve a mozgókép világában felmerülő negatív és pozitív erkölcsi emberi lehetőségeket. De az erkölcsök helyes fejlődése és a mély bízóhit erősítése alkalmas példaképeknek a hívők elő állítását is megkívánja. Ez vezetett személyes indításokon rokon szembeken túl arra, hogy egy modern kortárs szent, a gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz nővér, vagy ahogy azóta is ismerjük, kis Szent Teréz tiszteletének szorgalmazásával mutassa meg, hogy hiteles keresztény élet a modern világban is lehetséges. 11. Pius lelkipásztori gondolkodásának egy másik központi témája a társadalom, a család, a nevelés ügyének és az egyház tanításának összekapcsolása volt. E témában kiadott nagy körlevelei közül az első, a Divini Illius Magistri kezdetű 1929-ben jelent meg azzal a megfontolással, hogy a remélt új keresztény civilizáció felépítésének, a társadalom újbóli keresztényé tételének kulcsa az ifjúság, a jövő nemzedék nevelésének folyamatában rejlik. A 20. század rossz tapasztalatai is ezt támasztották alá. a liberalizmus, a szekularizmus, a laicizmus, a nevelés, főképpen pedig a vallási nevelés elleni támadásaival az egyház a hit értékeitől való tömeges elfordulásra buzdított, azok az ordas ideológiák pedig a nemzetközi és nemzeti szocializmusok, amelyek az így előállott nihilizmusból kerestek kivezető utat az ifjúságnak és nevelésének kisajátításával, a család és az egyház ellenében igyekeztek a maguk képére formálni a fiatalokat, ami ellen Krisztus egyházának szót kell emelnie. A körlevél ennek a célnak a szolgálatában a nevelési folyamat elemzésére kívánt vállalkozni. Alapelvként mondta ki, hogy a gyermekek nevelésének természetes és elsődleges szintere a család, mégpedig a keresztény család, amely őt idézem, közvetlenül a Teremtőtől kapta a gyermekek nevelésének a küldetését és jogát. Ez a jog elidegeníthetetlen, mert elválaszthatatlanul kötelességekhez kötődik. Ez a jog előbb létezett minden polgári, társadalmi és állami jognál, és ezért minden nemű földi hatalom részéről eltörölhetetlen. Ám magának a nevelési folyamatnak három főszereplője van, közülük pedig, bár Isten rendelése és a természet rendje szerint ez a fő feladata, csak az egyik a családi közösség. Ami ugyanis a gyermekek mindennél fontosabb lelki, spirituális képzését és nevelését illeti, abban az egyháznak, mint minden hívő anyjának van meghatározó szerepe, míg a nemelési folyamat intézményi és gyakorlati biztosítása, az előbbi kettő jogát nem sértve, az állam, a társadalmi közösség feladata. Ami az egyházat illeti, annak jogot kell kapnia arra, hogy a hitoktatás és erkölcsi pallírozás eszközeivel vezesse a fiatal nemzedékeket. Éppen ezért elvetendő az egyház nevelési jogának a közhatalom általi elvitatása. Ebből a szempontból különösen veszedelmes, hogy az állami oktatásban egyre gyakrabban használnak hamis, naturalista nevelési elveket, nem egyszer tudatosan lejáratni, relativizálni akarva alapvető erkölcsi értékeket. Különösen veszedelmes ez a szexuális nevelés szabados szemlélete esetében, amely egyszerre jelent támadást az egyház és etikai normái, valamint a család természetes erkölcsiség ellen, hosszú távon rombolva le a fiatal generációk erkölcsi és érzelmi harmóniáját. Ma már kicsit anakronisztikusnak tűnik, de ezzel összefüggésben a Szent Atya szót emel az ekkor még inkább csak a liberális követelése között szereplő koedukált nevelés intézményesülés ellen, felesleges kockázatokat látva abban fiúk és lányok harmonikus fejlődésére. Végső megállapítása szerint a nevelésben a keresztény családok megerősítésére tudatos és felelős munkára van szükség, az egyház oldaláról pedig arra, hogy püspökei, papjai révén a nevelési folyamat minden területén képesek legyenek Krisztushoz vezetni az ifjúságot. 11. Pius egyik legfontosabb, legnagyobb hatású lelkipásztori megnyilatkozása a család intézményét, a férfi és a nő kapcsolatát tárgyaló 1930-ban kiadott Casti con Nubii kezdetű körlevele volt. Ennek bevezetőjében szinte már látnoki módon a modern kor bajainak egyik fő okaként a családi élet elleni támadásokat, a szexualitás és a házasság intézményének szétválasztására irányuló törekvéseket jelölte meg. Megfogalmazta, hogy a keresztény tanítás szerint a férfi és nő közötti kapcsolat egyedüli természetes és törvényes formája a házasság, melynek célja és főértéke a gyermekek világrahozatala és felnevelése, a férfi és nő szeretet közössége és hűsége, valamint ennek a kapcsolatnak Isten által rendelt szentségi természete. Határozottan azt a hagyományos tanítást erősítette meg, hogy a gyermeknemzés a házastársi kapcsolat alapvető célja, amelyet úgy kell értenünk, hogy minden egyes házastársi aktusnak nyitottnak kell lennie az élet befogadása felé. ezzel összefüggésben természetesnek mondja azt a morális elvet, hogy a nemi érintkezés egyedüli szintere a házasság, amelyben a felek végérvényesen kötelezik el magukat egymás iránt, és hűségesen kitartanak egymás mellett. Ami a házasság értékét megkérdőjelező modern törekvéseket illeti, a Szent Atya igen határozottan fogalmaz. Ami a gyermeki életre való nyitottság sérelmét illeti, elutasítja a magzat elpusztításának minden módozatát, de szót emel az 1930 körül gyakran szóba kerülő fajnemesítési törekvésekkel szemben, és határozottan kimondja azt is, hogy a szegénység közötte a gyermekszegénység leküzdésének nem az utódokról való lemondás, hanem a társadalmi igazságosság megteremtése az alkalmas eszköze. De szól a férfi és nő közötti kapcsolat nagy tehertételéről, a házastársi hűség értékének alászállásáról is. Ebből a szempontból mond elmarasztaló ítéletet a házasságon kívüli nemi kapcsolatok, a hűtlenség tömegessé válása, a szexuális felelőtlenség és szabadosság minden formája felett. Végül a házasság szentségi mi volt elleni támadásokra tér ki. Ilyen maga a csakpolgári házasság, amely eleve fosztja meg a párokat kapcsolatuk szentségi természetétől. De aggodalommal szemléli a vegyes házasságokat is, hiszen azokban a felekezeti különbségek a hit értékének viszonylagossá tétele irányába hathatnak. Ugyancsak súlyos támadás a házasság ellen annak a polgári törvénykezés által lehetővé tett és tömegessé váló felbontása, a válás, amely a felelőtlenség és könnyelműség forrása, egyben pedig amelyben a felek a szentségben megvalósuló isteni akarattal szegülnek szembe. Ezekkel a kihívásokkal az egyháznak minden körülmények között szembe kell néznie és szembe is kell szállnia, hiszen a keresztény házasság a társadalom keresztény létezésének egyik legfontosabb alkotóeleme. 11. Pius sokat törődött a kultúra, a tudomány és a technika értékeinek felkarolásával is. 1931-ben ő avatta fel a Vatikán rádióállomását, attól kezdve pedig az éter hullámain keresztül is gyakran és szívesen szólt a hívekhez, a világhoz. Kulturális intézmények egész sorának alapítása vagy bővítése is fűződik az ő nevéhez, olyanoké, mint az Egyházművészet Pápai Bizottságának, a Keresztény Régészeti Intézetnek, vagy a Pápai Tudományos Akadémiának az életre hívása. A teológia művelésének útját szabta meg Studiorum Ducem körlevele, Szent Tamás követését ajánlva a katolikus gondolkodók figyelmébe. Több nemzeti kollégium, etióp, román, rutén alapításával pedig a helyi papság színvonalasabb képzéséről kívánt gondoskodni. A gyakorlati lépések sorában az ő idejében kerül sor számos műemlék, így egyebek között az igen leromlott állapotban lévő Santa Maria Maggiore bazilika restaurálására. Róma külső negyedeiben számos modern templom épült ekkor, és nagyszabású régészeti feltárások indultak a Szent Péter bazilika alatti grottákban, illetve számos más keresztény lelőhelyen. Az egész életében tevékeny pápa egészsége azonban 1938-ban erősen hanyatlott. Számos betegség gyötörte, aggasztotta a háború felé haladó világ állapota. 1939 elejére végleg legyengült. Próbálta tartani magát, de február 2-án ágynak esett, néhány napos szenvedés után pedig 1939. február 10-én 17 esztendős főpapi szolgálatot követően Pacelli bíboros államtitkár reménybeli utóda jelenlétében távozott az élők sorából. Kedves hallgatóim, búcsúzzunk ezzel 11. Pius pápától. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Kőszikla. Horváth Pál műsorát hallották a pápaság történetéről.
Mária Rádió.